Áldás, békesség, szeretettel köszöntjük a testvéreket itt a budai gyülekezetben. Örülünk, hogy házigazdák lehetünk, és köszönöm a testvéreknek, akik segítettek, hogy itt minden szép legyen, hogy így tudjuk fogadni a vendégeket. Testvérek, a 105. Zsoltár első versét énekeljük, ezt talán tudjuk kívül is, bár osztottunk énekeskönyvet. Adjatok hálát az Istennek, az első versét énekeljük az áhítat előtt, utána majd imádkozunk és olvassuk Isten igéjét. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szemnevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét. Beszéljétek a népen őt, nagy csodáit helyettet. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, olyan kiváltság megszólítani téged, és köszönjük, hogy a Zsoltárral már a hálánkat tudtuk elmondani az életünkért, a megtapasztalt szeretetért, a vezetéseidért, a jelenvalóságodért, az elfogadásodért, a megbocsátásodért. Jó hálát adni mindazért, amiben vagyunk, és amit ahova eljuthattunk, és talán nem is tudjuk ezt mindig megtenni, vagy könnyen elfeledkezünk róla. Köszönjük ezt a Zsoltárt, amely erre vezet bennünket. És talán hálát adhatunk azért is, Urunk, ha ma megerősödünk benne, hogy kiválasztottál bennünket. Ez nem a mi érdemünk, hanem egyedül a te kegyelmed. Nem azért tartasz meg bennünket, mert bárkinél is jobbak lennénk, vagy nagyobbak lennénk, hanem azért, mert szeretsz bennünket, és ez a szeretet ölel minket körül. És kérjük, hogy most ígéret, hadd értsük, hadd legyen üzenete számunkra, hadd vessen fel bennünk kérdéseket, vagy hadd adjon válaszokat éppen, amire szükségünk van. És engedd, hogy el tudjunk merülni a te ismeretedben, a te jelenlétedben, lelked ihletésére, áldására, jelenlétére. Kérünk, hallgass meg bennünket, és áld meg együttlétünket. Amen. Kedves testvérek, a mai napi újszövetségi igeszakaszt szeretném olvasni János evangéliumából, ezen belül is a 7. fejezetből. A mai szakasz a 40. verstől szól, de én szeretném még a 37-et is hozzáolvasni. Tehát a 7. fejezet 37. versétől a fejezet végéig, 52. versét fogom az igét olvasni János evangéliumából. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívő fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. A sokaságból azok, akik hallották ezt az igét, ezt mondták: valóban ő a próféta. Mások így szóltak: ő a Krisztus. Többen pedig ezt mondták: csak nem Galileából jön el a Krisztus. Nem azt mondta el az írás, hogy a Krisztus Dávid magvából és Betlehemből jön el, abból a faluból, ahol Dávid élt. Ellentét támad tehát miatta a sokaságban, némelyek közülük el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet. A szolgák visszamentek a főpapokhoz és az írástudókhoz, akik ezt kérdezték tőlük: miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek: ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik: titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokasság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítélje az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett. Azok pedig így válaszoltak neki, talán te is galileai vagy. Nézz utána, és lásd be, hogy Galileából nem támad proféta. Kedves testvérek, Szentírásnak nagyon sok magasztos üzenete van, amely bennünket elkápráztat és a mennyekbe emel, és ugyanakkor nagyon emberi történeteket és jelenségeket is leír a Szentírás. Azt gondolom, hogy ez a vita, ez a helyezkedés, ez a Jézus körüli vitatkozás, a vélemények, a pártoskodás, a csoportokhoz tartozás, az előfeltételezések, a vélemények, azok pedig nagyon is az életből, az emberi életből valók, és ha szereplőket kivennénk belőle, és olyan szereplőket tennénk bele, akiket ma ismerünk a világból, akkor ez egy nagyon mai történet is lehetne akár, hogy hát kinek mi az érdeke, mit gondol, mihez kell ragaszkodjon, hol van a frakciófegyelem, és még lehetne sorolni, hogy miről mit kell gondolni, hogyan kell gondolkodni, mit gondolunk, hogy hogyan lehetnek a dolgok, és másképpen nem lehetnek. De nem erről szeretnék beszélni, csak azt akarom mondani, hogy mennyire reális a Szentírás, hogy nem csak szép mondatok hangoznak el, hanem az életnek a sava borsa is, és néha az árnyoldala is benne van a szent iratokban, az evangéliumokban, a beszámolókban, és ez mind arról beszélnek, hogy hiteles leírásokról van szó, nem egy kitalált, kreált történet van előttünk, hanem pontosan a hitelességét adja számunkra. Két gondolatot szeretnék kiemelni, nem hármat, most csak kettőt ezen a délelőtten ebből az igéből, ami megragadott engem. Az első egy kérdéssel kezdődik, hogy volt-e már valaha olyan, hogy nem értettél egyet Istennel? Ugye most erre rögtön megkérdezhetjük, hogy mi a jó válasz, mert egy presbiteri továbbképzésen azt mondani, hogy azt kellene mondani, ugye, hogy hát én mindig egyet értettem Istennel mindenben, ugye ez lenne a jó válasz, amit válaszolni kell, de azt gondolom, hogy ha egy kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, és remélem, hogy merünk magunkhoz őszinték lenni, akkor el tudunk jutni arra a gondolatra egy kis önvizsgálat után, vagy átnézni az életünket, vagy ránézni az életünkre, hogy nem mindig értettünk egyet Istennel. Ebben a történetben azt látjuk, hogy ott van Jézus, aki feláll a nagy ünnepen, és a híres mondatot mondja, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, és aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek, ugye a lélekről beszél, és hát ezt különféleképpen fogadják. Egyáltalán Jézusnak a cselekedeteit, Jézusnak a szavait különféleképpen fogadják a körülötte élők, és ebből most kapunk egy metszetet. Mert vannak, akik elgondolkodnak, hogy akkor hogyan is van. Vannak, akik a jövendőléseknek a beteljesedését látják. Vannak azok, akik az előítéleteikkel jönnek rögtön elő. Valakiket a frakciófegyelem korlátoz, ugye, hogy ez lehetetlenség, hogy a nép közül jöjjön valaki, mi vagyunk az írástudók és a vezetők, és ezek pedig csak ilyen jöttmentek. Tehát nem mindenki egyformán fogadja Jézust. Miért tettem fel azt az első kérdést, hogy volt-e már olyan, hogy becsuktad a Bibliádat, és azt mondtad, hogy én ezt most nem tudom elfogadni. Vagy ez most nagyon nehéz nekem, amit Isten mond. Vagy egy ezzel én most nagyon nehezen tudok azonosulni. Azt gondolom, hogy ha volt ilyen, az nagyon jó, hogy volt. Tudnélik, egy személyes kapcsolatban, gondoljunk emberek közötti személyes kapcsolatra, nincs olyan, hogy mindig, mindenben egyetértünk. Gondoljunk csak a házastársunkra, nincs olyan, hogy mindig, mindenben egyetértünk. Vannak nézeteltérések, ő ezt gondolja, én ezt gondolom. Néha sajnos ezek nagyon mélyek lehetnek, de hogy persze olyan is van, hogy mindig mindenben ugye egyetértünk, drágám, meg olyan is van, hogy a nagy dolgokban te döntesz, mondja a férje a kis dolgokból, vagy a nagy dolgokban én döntök, a kis dolgokban te döntesz, drágám, az elmúlt 10 évben csak kis dolgok történtek, tehát vannak ilyen történetek természetesen, de ha őszinték vagyunk, ha van egy személyes kapcsolatunk valakivel, abban a dolgok természeténél fogva benne van az, hogy én ezt nem értem. Én ezzel most nem tudok mit kezdeni. Most valamit mondasz, és most leblokkoltam. Vagy hogy én ezt másképp gondolom. Azért mondom ezt, testvérek, mert ha Istennel személyes kapcsolatunk van, ha valahol igaz ránk az a mondat, amit Jézus mond a hívőkről, akkor néha előfordulhat az, hogy én ezt nem értem. Vagy ezzel most nehezen tudok azonosulni. Vagy hogy ezen nekem gondolkodnom kell. Én nem hiszem, hogy az Isten átír, átprogramoz bennünket. Persze az ő lelke csodálatosan működik bennünk. Ez így van, és ebből van a hitünk. De vannak gondolataink, van egy változási folyamatunk, érik a hitünk, néha bizonyos dolgokat így gondolunk, aztán 10 év múlva vagy 20 év múlva talán másképpen gondoljuk, tanulnunk kell, hogy jobban értsük Istent, azért is vagyunk ma együtt, hogy jobban értsük Istent. Én csak azt akarom mondani, hogy ami nekem ebben a történetben fontos lett az első üzenet az, hogy nem kell nekünk minden dologra automatikusan bólintanunk, hanem beengedhetjük a szívünkbe, gondolkozhatunk felette. Akár mondhatjuk azt, én most nem értem ezt. Lehetünk őszinték magunkhoz. Talán lehetünk valakihez őszinték, akivel meg tudjuk osztani néha kétségeinket, hogy én most bizonyos dolgokról mit gondolok. És ez a személyes kapcsolatnak az egyik jellemzője. Nem az, hogy én mindenre automatikusan rábólintok. Van gondolatom, egy személyiség vagyok, az Isten teremtett meg, és igenis ebben a párbeszédben formálódok, az Istennel való párbeszédben formálódok, és előfordulhat, hogy olvasok valamit, és tulajdonképpen, ha jobban belegondolok, akkor hát ez most nagyon nehéz. Jézus példázatai néha nagyon nehezek, nagyon plasztikusak, és nagyon nehezek. Mi az, hogy az egyik 10 órát dolgozott, a másik 1 órát dolgozott, és mindenki egy forma bért kap? Mi ez? Hát így nem lehetne élni ebben a világban, ugye? Persze tudom, hogy az Isten országáról van szó, és az Isten nagy könyörületeiről van szó, és hogy ő mindenkinek annyit ad, amennyit akar, de azért néha ott bennünk lehet egy őszinte hang, és megengedhetjük, hogy akkor most ezzel birkózom. Itt különböző gondolatok birkóznak Jézus körül egymással. Van, aki a prófétát, van, aki a Krisztust fedezi föl benne, van, aki nem tud elszakadni a gondolkodásától, vagy annak a csoportnak a gondolkodásától, ami benne van. Számomra ez azt jelzi, hogy van lehetőségünk az Isten előtt személyes kapcsolatunkban oda tenni dolgokat Isten elé, meggondolni dolgokat Isten előtt, átrágni magunkat ezeken a dolgokon, és neki őszintén elmondani, hogy én ezzel hogy vagyok most, hogy érint engem, amit te mondasz. Ez az egyik gondolat, és talán egy kicsit majd kapcsolódik ez az előadáshoz is, mert mindennel egyetértünk, amit nagy tisztelt úr fog mondani, már előre mondom, de hogy belül mit gondolunk róla, az majd egy kicsit nehezebb lesz, úgyhogy talán ez is egy kicsit összeköti ez a gondolatsor a sok véleményt az egy igazsággal. A második gondolat pedig, amit szeretnék kifejteni, az egy biztatás számunkra, akik Krisztusban vagyunk. Tudnélik, ezt olvastuk a 40. versben, pontosabban a 46-ban, csak nincs elég messze a Biblia. A szolgák így feleltek, ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. És mi a biztatás ebben, testvérek? Az a biztatás, hogy ki lehet zökkenni, ki lehet esni a szerepből. És Szabó Andor írja a magyarázatában ehhez az igéhez ezt a gondolatot, és ez megtetszett nekem, és tőle engedtessék meg, hogy idézzem. Ezek a szolgák kiesnek a szerepből. Oda küldik őket, hogy fogjátok el Jézust, és amikor hallgatják, csak néznek, és kiesnek a szerepükből. Nekik föl kellene az FBI igazolvány mutatni, a bilincseket elővenni, letartóztatom a jogait, ismertetik a jogait, és jöjjön velünk, és kihullik minden a kezükből, kiesnek a szerepből, és visszamennek, és én ilyet még nem hallottam. Én embert még soha nem hallottam szólni. Ez azért biztatás számunkra, testvérek, mert lehetnek előítéleteink. Lehetnek nehéz kérdések, amiket nehezen birkozunk meg az Isten előtt. Lehet csoport fegyelem, hogy valaki a közelemben, a családomban, gyülekezetemben, vagy bárki így gondolkodik, és én úgy gondolom, hogy neki is úgy kell, nekem is úgy kell gondolkodnom. Sokfajta dolog benne van az igében. De az a biztatás, egyrészt nekünk, hívőknek, hogy bizonyos szerepekből mi is ki tudunk esni. Az Isten ki tud mozdítani bennünket. Könnyen belemegyünk egy kerékvágásba, és akkor megyünk abba, és ugye tudjuk az autóval nehéz abból kiugrani. Az Isten ki tud mozdítani bennünket. Még bennünket is. Hogy talán frissen, új szemüveggel, új látással, új érdeklődéssel, új lelkivágyjal, új szomjúsággal keresünk Isten jelenlétét, Isten valóságát. És biztatás az, testvérek, nekünk, akiknek az is a feladatunk, hogy az evangéliumot elvigyük a világba, hogy az Istennek van hatalma másokat is kivenni a szerepükből. Van hatalma. Nem gondolnánk, hogy itt a szolgák lesznek azok, akiknek a véleménye meg fog változni, hiszen a történelemben már sokszor hallottuk azt a kifejezést, hogy parancsra tettem. És tudjuk jól, hogy parancsra nagyon sok mindent megtettek az emberek. És mégis, amikor Jézus beszél, akkor akik ellene fordulnak, egyszer csak megállnak, kizökkentődnek a szerepükből. Az Isten kizökkenti őket a szerepükből, megrázza őket, és azt mondja, hogy azt mondják, hogy hát ezt, ilyet még nem hallottunk. És ez a mi reménységünk, hogy Jézus tud úgy szólni az emberekhez, hogy kizökkenjenek a mai közönyből, sivárságból, érdektelenségből, kizökkenjenek rossz kerékvágásokból, tanult rossz előítéletekből, az egyházról, vagy Istenről alkotott előfeltételezéseikből. És talán most, amikor erről beszélek, bizonyára mindenkinek a fejében ott van egy ember, akire gondolhat, hogy milyen jó lenne, ha ő vele ez megtörténne. Mindenkinek azt gondolom, hogy van egy embere, akire gondolhat most, hogy milyen jó lenne, ha ő is ki tudna ebből a kerékvágásból kerülni, kizökkenne a szerepéből, és egyszer csak rácsodálkozna arra, hogy kicsoda ez a Jézus, és hogy ember még nem beszélt soha így, ahogyan ő. Azt kívánom, hogy ezt a kettős élményt éljük át, a belső személyes kapcsolatnak az örömét, ahol lehet őszintének lenni Istennel, és akár még kérdésekkel is foglalkozni, és azt, hogy kifele az Istennek van ereje, hatalma, szeretete, hogy kizökkentsen embereket a kerékvágásból, a szerepükből, amiben belecsontosodtak, belenőttek, és meghallják az evangéliumot, amely Jézushoz hívja őket. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te emberként, személyként tekintesz ránk, nem bábuk vagyunk, nem automaták, nem átprogramozott emberek, hanem olyanok, mint te, hiszen te olyanná lettél, mint mi, embertársunk lettél, testvérünk lettél, és mi a testvéreid vagyunk, és hogy lehetünk veled személyes kapcsolatban. Nagy ajándék ez számunkra. És köszönjük, hogy amikor ápoljuk ezt a kapcsolatot, amikor az időnket, az erőnket odaszálljuk neked, akkor ebben a kapcsolatban ott lehetnek a kérdések, ott lehetnek a bizonytalanságaink, ott lehetnek a félelmeink, ott lehetnek a hibáink. Elmondhatjuk ezt neked. Néha azt is mondhatjuk, hogy szeretném jobban érteni, mert nem értem. Szeretném elfogadni, mert nem tudom elfogadni. Szeretnék biztosabb lenni benne, mert nem vagyok benne eléggé biztos, úgy igazán, úgy mélyen. És jó, hogy veled ezt meg lehet beszélni. Hogy előtted a csendünkben, az imádságunkban elő lehet ezt hozni. Oda lehet tenni eléd. És köszönjük azt is neked, Urunk, hogy neked van hatalmad kizökkenteni embereket a kerékvágásból, hogy kiessenek a szerepükből, amit tanultak. Kérünk a környezetünkben élő emberekért, talán mindenki valakiért, személyesen most egy-egy emberért, hogy mozduljanak ki ebből, hogy változzon meg az életük, hogy megismerjék és felismerjék, hogy ember még nem beszélt így, ahogyan te. Ez a mi reménységünk, és ebben a reménységben vagyunk együtt. És ebben a reménységben kérünk, hogy áldj meg bennünket, Urunk. Amen. Thank you.